köszöntöm a hallgatókat. Ez a Helyzet az azonnali közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok, és ezúttal Pozsonyból, a legnagyobb szlovák napilap, a SME szerkesztőségéből jelentkezem. Február 29-én országgyűlési választások lesznek Szlovákiában. Az azonnalin sok cikket, elemzést és interjút olvashattok a témában. Most pedig egy új szempontból ismerhetitek meg a felvidéki történéseket. Beáta Balogova etnikai magyarként lett a SME főszerkesztője. A szlovák választások mellett saját történetéről és arról kérdeztem, hogyan látja Magyarországot és a kisebbségi magyarság helyzetét ma egy független újságíró.
Maga a magyar közösség megosztottabb lett egymás között, Fidesz nem Fidesz határvonalon,
persze,
mint úgy általában megszokott lenni a törésvonal az etnikai magyarok és a szlovákok között?
Azt hiszem, hogy igen. És nagyon aggódom emiatt.
Hogyan lett valaki etnikai magyarként a SME, a legnagyobb példányszámú szlovák napilapnak a főszerkesztője?
Leegyszerűsítve azt mondhatnám, hogy Amerikán keresztül, mert én a Columbia Egyetem újságírói szakán tanultam, és ebben a kiadó főnöke, Alexei Fulmek támogatott, és nagyon drukkolt, hogy sikeresen elvégezzem a Kolumbiát. Én akkor a Slovak Spectatornek, a szlovákiai angol heti lapnak voltam a főszerkesztője. Úgyhogy az igazság az, hogy az elmúlt 25 évben főleg angolul és szlovákul írtam, de akkor igazán angolul, és így keresett fel az Alexei Fulmek, ő tudta, hogy etnikai magyar vagyok, és soha nem próbáltam ezt semmi módon rejteni, sőt, mindig büszkén be is mutatkoztam. Alexei Fulmek a Petit Press főnöke, kiadója, aki a SME kiadója is. És én már akkor a Slovak Spectator angol heti lapnak voltam a főszerkesztője, ami szintén a Petit Press része. És ő ismerte a főszerkesztői munkámat, és tetszett neki, hogy én ilyen angol szász, nagyon kiegyensúlyozott, és tisztán újságírói stílusban vezetem a lapot, elválasztom a véleményt a hírektől, és ekkor kaptam ezt az ajánlatot, ezt a lehetőséget, hogy ösztöndíjat kaptam a Columbia Egyetemre, ami nélkül
ez
nagyon
mikor
nehéz.
Volt egyébként?
Ez 2006-ban volt, és Alexei Fulmek akkor támogatott, adott nekem egy ilyen egyéves szabadságot, és azt mondta, hogy ha visszajövök, és továbbra is a kiadónak dolgozom, akkor hogy anyagilag is tud támogatni az amerikai tanulmányaim alatt. És ez időben mi sokat kommunikáltunk, és beszéltünk arról, hogy milyen az én elképzelésem az újságírásról, az aktivizmusról, hogy helyét látom ennek a labban, vagy nem, és az én újságíró ideáljaimról is beszélgetünk, és ő már akkor tudta, hogy szeretné, ha én valamilyen formában a SME része lennék. Akkor még nem sejtette, hogy főszerkesztőként. És amikor visszajöttem, én a Szlovák Spectatorba jöttem vissza, és nagyon boldog voltam ott, szerettem angolul írni, és angolul szerkeszteni a lapot, ami azáltal, hogy egy kisebb lap volt, valóban a saját képemre szerkeszthettem, és nagyon nyíltan, de kiegyensúlyozottan írhattam arról a külföldi olvasótábornak, de a szlovák olvasótábornak is, hogy mi történik Szlovákiában. És amikor Alexei felkért, ez egy ilyen töréspont volt. Ez akkor történt, amikor a toxikus investment csoport, a Penta, ilyen kényszerített módon belépett a kiadóvállalatba, és egy kisebbségi részt kapott el, vagy vásárolt fel magának, és a Pentában nem bíztunk meg, mi tudtuk, hogy tulajdonképpen ez nem lehet egy felelősségteljes kiadó, vagy
miért tulajdonos. Miért volt ennek a probléma?
Hát az volt a probléma, hogy ők indikáltak voltak ilyen korrupciógyanúban, és nem csináltak titkot abból, hogy azért vásárolják fel a médiát, ők mint oligarchák, hogy bizonyos nyomást tudjanak gyakorolni más oligarcha csoportokra, vagy azért, hogy befolyásolják a közvéleményt. És hát ez a mi kiadó vállalatunknak soha nem ilyen volt az elképzelése, és a kiadóvállalat eredeti tulajdonosai, ezek valóban egy tradicionális média tulajdonosok. Ezek tiszteletben tartják azt, hogy hát nem hívjuk fel a főszerkesztőt, és nem fogunk parancsolgatni, hogy mi lehet és mi nem lehet a labban. És amikor a Penta betört a labba, akkor a SME-ből majdnem 40 ember távozott, és Alexej keresett egy olyan valakit, akiben megbízna, és akivel fent tudná tartani a lap függetlenségét. És akkor kezdtünk el beszélgetni, és én feltettem neki ezt a kérdést, hogy tudatában van-e annak, hogy én, mint etnikai magyar, hogy megfelelő választás vagyok-e.
Ez milyen szempontból volt kérdés?
Hát olyan szempont...
A szakma nem fogadta volna el, vagy fogadta volna két kedve, ettől tartott?
Nem a szakma, de több kérdéskör feltettem neki ezt a kérdést, és ő egy pillanatig nem gondolkodott rajta. Azt mondta, hogy ez egy liberális, demokratikus lap számára nem lehet kérdés, és azt mondta, hogy ő már éveken keresztül ismer engem, tudja az elképzeléseimet az újságírásról, és ott számára ez az irányadó, és ez a fontos. És egy érdekes dolog állt be, hogy nem a szlovákok, hanem a magyarok tárgyalták ezt a dolgot inkább. És voltak olyan magyar ismerőseim, akik méltatlankodtak egy kissé, hogy ha már váltottál az angolról, akkor miért nem magyar újságba mentél?
Na igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert azért vannak tisztán magyar nyelvű médiumok itt Szlovákiában. Ez soha nem került szóba egy a karrierje során, hogy Pátria Rádióhoz menjen mondjuk?
De igen, szóba került, de ez olyan időszakban, amikor én angolul írtam, és hosszú távon angolul írtam, és olyan közönséghez akartam beszélni, aki a Spectator közönsége volt. És én ezt soha nem zártam ki, hogy egy nap magyarul fogok írni, viszont azután, ahogy valóban 13 évet töltöttem egy angol médiumban, akkor féltem egy kicsit, hogy eltompul a magyar nyelv bennem, és az, hogy az embernek legyen egy letisztult, kifinomult képessége írni, az nagyon fontos az újságíráshoz. És hát reménykedtem benne, hogy jó, egy nap ugyanígy szakmailag visszatérek a magyarhoz, de amikor jött ez a felajánlás, ez valóban egy olyan dolog volt, hogy számomra a SME, ez mindig egy ikonikus lap volt a történelme alapján is. A SME úgy alakult, hogy ez egy ilyen protest, egy ellenállás volt a Mecsiár kormánya ellen, aki igazán el akarta nyomni a szabad médiát, és elejétől kezdve ennek a lapnak a DNS-ében benne van az, hogy média függetlenség egy elválaszthatatlan része a demokratikus társadalomnak. És ez nagyon szimpatikus volt, és éreztem, hogy mint a SME főszerkesztője, sokkal többet tudok tenni ezért, mint például egy kommentátora mondjuk az Új Szónak, vagy a Pátria Rádiónak.
Igen, Grendel Gábor is ezt mondta egyébként nekünk, az Azonnalinak, amikor Bukovics Martin és Tekett Péter interjúzott vele, hogy egy idő után kevésnek érezte azt, hogy csak magyar médiában szóljon, meg kicsinek érezte egyáltalán a magyar közeget itt Szlovákiában. Van egy ilyen, most egy csúnya szót fogok használni, de egy ilyen gettósodása ennek, úgy látja?
Egyébként? Nem. Nálam például ez én soha egyetlen állásom sem úgy fogadtam el, vagy ez nem egy terv volt. ez nem olyan volt, hogy ó, akkor én most így megtervezem a lépéseket, és akkor most majd a spektátorban leszek főszerkesztő, és utána a SZME-ben. Ezek mindig jöttek, mint ajánlatok, és nagyon gyorsan kellett döntenem. És az Újszóból is kaptam annak idején egy ajánlatot, de ez valóban olyan helyzetben volt, hogy én akkor már a spektátor főszerkesztője voltam, és én nem voltam biztos benne, hogy mint az Újszó kommentátora, hogy lehet-e olyan befolyásom, vagy elérhetem-e azokat a célokat, amit én akkor, mint a spektátor főszerkesztője el szerettem volna érni. És én nem szeretnék gettósodásról beszélni, mert nagyon sok olyan magyar újságíró van Szlovákiában, aki multifunkcionális, hisz az Újszó volt főszerkesztője, nemrég láttam, hogy egy kommentárt írt a Gyennyiken számára, egy szlovák napi lap számára, és szerintem ez egy nagyon pozitív jellege a mai Szlovákiának, hogy nem érezni, legalábbis olyan körökben, az újságírói körökben nem érezni ilyen megosztódást, hogy hát akkor ez egy etnikai magyar, és ennek alapján, én nem tudom, kizárjuk, vagy most pont azért fogunk beszélgetni vele, hogy megmutassuk, hogy azért mennyire nagyvonalúak és demokratikusak vagyunk. Persze ez nem érvényes azokra a magyar médiákra, amelyekről tudjuk, hogy Orbán Viktor masszívan finanszírozza őket, de erről talán majd később beszélgethetünk. És visszatérve az ön eredeti kérdésére, igen, a magyarok többször felvetették ezt a kérdést, hogy hát miért nem magyarul, és a szlovákoknál ez nagyon kevésszer jött fel, mint kérdés. Egyrészt, ha szlovákul beszélek, vagy írok, és nem aktívan közlöm, hogy hát én egy etnikai magyar vagyok, akkor ezt nekem nincs akcentusom, és ezt nem látni. Viszont gyakran, ha írok kommentárokat, vagy ilyen nagyobb lélegzetű szövegeket, gyakran foglalkozom magyar témával. És akkor ez talán még előnyömre is szolgál, hogy egy olyan szemszögből tudom megírni a szlovák olvasó számára, hogy mindkét oldalról rá tudok nézni, és mindkét oldalról kritikusan meg tudom ítélni azt a témát.
Az első mondataiban említett egy szót az, hogy mit gondol egy újságíró az aktivizmusról. Mit gondol erről, hogy egy újságírónak, aktivistának kell-e lennie, erre szükség van-e a mai Szlovákiában, és mondjuk a magyar helyzettel összehasonlítva, erre milyen szükség van. Azért is kérdezem ezt, mert tavaly októberben Ádám Méhnyikkel készítettem interjút, akinek szintén föl kellett tennem ezt a kérdést, vagy föltettem ezt a kérdést Lengyelországban, és ő ott nem adott erre egészen egyértelmű választ, pedig a Viborcsáról most az a kép alakult ki, a lengyel olvasókban legalábbis, hogy ők azért beleálltak keményen a PISZ ellenes propagandába, úgymond. Mi a helyzet itt Szlovákiában erről, és a személyes vélemény erről mi?
Én a túlságos aktivizmus elől próbálom megvédeni a lapot. Ján Kuciak és a Martina Kusnyirvá meggyilkolása után egy olyan nagyon nehéz helyzet állt elő, hogy egy bizonyos mértékig én például elfogadtam, hogy ha az a sajtószabadságért szólalok fel, akkor igen, lehetek aktivista, mint ha más témáról beszélnék. És ezért vállaltam el több fellépést is a legnagyobb tüntetéseken is felszólaltam, és nem politikai pártok ellen beszéltem, hanem azért, hogy az újságíró gyilkosságot ki kell vizsgálni, és meg kell büntetni az elkövetőket. És ezt azért tettem meg, mert éreztem, hogy milyen súlyos helyzetbe került ezzel az ország, és hogy egy kereszteződésre értünk. Viszont nagyon sok helyzetben éreztem, hogy ezt valahogy meg kell állni is, és hogy ez egy nehéz helyzet, mert több lap is sok aktivistábban nyúl a témákhoz azért, mert úgy érzi, hogy a demokratikus rendszer védelmében, és ennek a védelmének a nevében teszi. És azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy megtanuljuk ezt valahogy kibalanszírozni, hogy eltaláljuk azt a határvonalat, amin keresztül már nem lennénk újságírók. És ezt azzal...
Egy ilyen Kuciak gyilkosság után mi ez a határvonal?
A határvonal az, hogy továbbra is a híreket nagyon szigorúan elválasszuk a véleménytől. Az a határvonal, hogy csináljuk az investigatív újságírást, és nem engedjük, hogy a vélemény kinyomja ezeket a zsánereket az újságból. És ez nagyon fontos. Az a határvonal, hogy megtartjuk a távolságunkat a bizonyos forrásoktól, és megpróbálunk bármilyen forrás is legyen az, professzionálisan és hát egy újságíró módján hozzáállni. És én ezt megfigyeltem például a magyar lapoknál is, hogy azáltal, hogy a Fidesz ennyire eltorzította a média környezetet, nagyon sok lap, mivel nem jut hozzá a forrásanyagokhoz, a kormány nem beszél velük, akkor véleménnyel próbálják ezt a helyzetet valahogy balanszírozni. És a vélemény ilyen túlsúlyban kezd lenni a lapoknál, és a véleményírásban is valahogy ez a határ nyomul ilyen agresszívabb, néha majdnem, hogy vulgáris stílus felé.
Ebben egyébként kinek a nagyobb a felelőssége? Mert egyrészt a politikus nem áll szóba az újságíróval, de az újságírónak meg lehet, hogy nem ezt kellene tennie. Most egy kívülről hogyan tudja ezt megítélni?
Én nem szeretnék itt mutogatni, hogy ki a hibás, mert tulajdonképpen, ahogy említettem, ez egy eltorzított média környezet. És ebben valóban, hogy nehéz. Úgyhogy nekem itt Szlovákiában, ahol mi megtehetjük azt, hogy elmegyünk Robert Fico sajtótájékoztatójára, és ha nem válaszol a kérdésre, akkor megmondjuk, hogy hát mi itt nem leszünk. Vagy ha feltesz egy kérdést a SME, és azt mondja Robert Fico, hogy nektek nem válaszolok, akkor ugyanazt a kérdést felteszi minden megbeszélés és konspiráció nélkül a következő, és a következő, és a következő lap. És ebben az országban cikkek leváltottak minisztereket. Úgyhogy könnyű, nekem könnyű lenne ebből a helyzetből kritizálnom az újságíró kollégákat. Én csak azt mondom, hogy egy kicsit félek ettől a helyzettől, és elgondolkodtat, hogy hogyan lehet aztán visszaállítani ezt a mértéket, hogyha a diskurzust elnyomjuk egy olyan agresszív területre, ahol tulajdonképpen már az egyik fél is kiabál, a másik fél is kiabál, és a vélemény annyira összefolyódik a hírrel, hogy hogyan fogjuk ezután oktatni az olvasónkat, hogy mi a hír és mi a vélemény, és hogyan fogjuk visszanyomni a status quo-t oda, ahol szerintem egy kiegyensúlyozott újságírásnál lennie kell. Úgyhogy ez a válaszom az aktivizmusra, hogy ez nagyon nehéz meghatározni, és minden újságíró, mert én nagyon jó kapcsolatban vagyok például az Aktuality főszerkesztőjével, ez az a szerkesztőség, ahol Ján Kuciak dolgozott, vagy a Gyenniken főszerkesztőjével, ők az újságírók, akik annak idején elmentek a SME-ből, és ők is egy független lapot hoztak létre, úgyhogy valójában a Penta nagyon rosszul járt, mert két független lap lett egyből. És ha beszélgetünk erről, akkor nagyon komolyan veszük ezeket a beszélgetéseket, és nagyon komolyan taglaljuk, és gondolkodunk azon, hogy jó, hát a következő tüntetésen fellépünk, mi, mint újságírók, és fogunk a sajtószabadságról beszélni. Fellépünk, de csak akkor, ha ez egy teljesen apolitikus tüntetés lesz. Vagy többször is előfordult, hogy kijelentést, hogy ilyen közleményt írtunk az újságírók nevében, és több mint 300 újságíró aláírta. És ezeknél is mindig sokat beszélgetünk arról, hogy ennek nem szabad politikai jellegű nyomásnak lenni. És aminek én örülök itt Szlovákiában, hogy van ez a nemű összefogás, és hogy minden, hogy nagyon sok szerkesztőségben a még becsületes és a munkájukat akarni csinálni akaró újságírók, hogy valahogy így ösztönösen megérzik, és meg tudják beszélni. És ez nem azt jelenti, mi soha nem konspirálunk azon, hogy jó, akkor most csináljunk egy tervet, hogyan döntjük meg a Ficót, vagy. De ez olyan, hogy ha van egy olyan téma, amiről tudjuk, hogy más lapok is dolgozhatnak ezen a témán, akkor vannak források, amelyeket megosztunk. Például...
Ez a Kuciák gyilkosság óta van különösen így?
Igen. És mondok most egy példát, hogy tulajdonképpen a Kuciák investigatív csoport megszerzett 70 terabájt anyagot a Kuciák gyilkosság megrendelőjének a telefonja, laptopja, és ez egy olyan explozív anyag, amelyben rengeteg korrupcióról szóló információ is lehet. És ezen 6 média dolgozik. És minden versengés ellenére mi meg tudunk egyezni, hogy jó, megtaláltuk ezt a témát, és minden szerkesztőség magának dolgozik ezen a témán. Mi nem tudjuk, hogy milyen módon fogja az Actuality megírni ezt a témát. De abban megegyezünk, hogy van egy ilyen embargó, és akkor ezután, a dátum után hozzuk le az anyagot. És ez egy másképp ezt nem lehet megcsinálni, mert 70 terabájt anyagot egy szerkesztőség nem tudna, ez nagyobb, mint a Panama Papers. És ez működik. És ez nem azt jelenti, hogy most mindig meg fogjuk beszélni, hogy fogjuk ezt csinálni, hanem megértettük, hogy ez egy olyan helyzet, hogy befolyásolhatjuk, mennyire lesz képes ez az ország megtisztítani önmagát, a bíróságot, az ügyészséget, a csendőrséget, vagy olyan szerveket, amelyekben annyira mélyen behatott a korrupció, és mi ezzel tudjuk segíteni, ha rendesen fogjuk csinálni a munkánkat, de csak együtt tudjuk megcsinálni, mert egy szerkesztőség erre nem lenne képes. És ezt értem az alatt, hogy jó, ezt vannak politikusok, akik azt mondhatják, hogy hát ez már olyan összefogott a liberális média, hogy politikailag megsemmisítsen valakit. De ezt mondanák amúgy is. Úgyhogy ez nem gátolhat meg minket abban, hogy meg tudjunk egyezni, hogy igen, ez így lesz.
Térjünk át azokra a médiumokra, amiket említett, amiket Orbán Viktor finanszíroz itt Szlovákiában, vagy legalábbis támogat. Szerintem ez nem egyértelmű a magyar hallgatóknak, hogy milyen médiumokról van szó, és hogyha már kitérünk rájuk, akkor nekik milyen a státuszuk itt Szlovákiában, hogy mekkora befolyásuk például akár a magyar közösségen belül?
Nagyon nehéz ezt meghatározni, hogy milyen a befolyásuk. Ezek többnyire olyan médiumok, amelyeket például a SME vagy a nagyobb szlovák médium nem is ismernek. És tulajdonképpen ezek megosztják a magyar etnikai közösséget. Megosztják azért, mert jó magyarokra és rossz magyarokra osszák fel a Szlovákia déli részét.
Most leegyszerűsítve, szerintem a Fidesznek az szokott lenni erre a jó magyar, rossz magyar, vagy jó határon túli magyar, rossz határon túli magyar dologra az értelmezése, tényleg nagyon leegyszerűsítve, hogy aki hajlandó az asszimilációra, meg aki megmarad etnikai magyarnak.
De ez sem, ilyen leegyszerűsítve, ez sem igaz. Mert a lényeg az, hogy nagyon sok olyan magyar, aki úgy érzi, hogy igen, több támogatásra lenne szükség arra, hogy megóvjuk a magyar nyelvünket, hogy magyar iskolák működhessenek, hogy magyar szülők magyar iskolába adják a gyermekeiket. De miért kellene ezért azt az árat megfizetni, hogy egyetértsenek egy olyan politikával, ami leépíti a demokratikus intézményeket? Erről van szó, hogy szerintem a Fidesz visszaél a nemzetiségi témával azért, hogy politikai támogatást kapjon. És az ilyen jó magyar, rossz magyar megosztás, ez nagyon veszélyes, mert tulajdonképpen itt arról beszélünk, hogy ki kritikus Orbánnal szemben, és ki támogatja Orbánt. kiért egyet azzal, hogy hát itt a migránsok majd elrabolják az integritásunkat és az identitásunkat, és akkor itt egy külön magyar identitást és európai identitást építünk, de ennek az ára az, hogy szépen hallgatni kell arról, hogy Orbán Viktornak a korrupciós ügyei el vannak simítva, és hogy egyszerűen felhasználja a kormányt és az államot arra, hogy elrejtse ezt a masszív korrupciót, és hogy leépítse a demokratikus intézményeket, hogy egyszerűen elfojtsa a kritikus sajtót. És nekem ez a legnagyobb problémám ezzel, hogy ez annyira le van bontva ilyen alapösztöni szintre, hogy ez dönti el a jó magyar és a rossz magyar megosztást. És nem az számít, hogy én nem tudom, hogy mennyi csodálatos magyar szerzőt ismerek, hogy mennyire ismerem Magyarországot, mennyi magyar ismerősöm van, mennyire vagyok képes kifejezni magam magyarul álmodok-e, vagy tudok-e magyarul írni. Nem, ez szerint a megosztás szerint, ez nem számít. Az számít, hogy azt mondom el, hogy hát igen, akkor Orbán a mi érdekünkben szipolyozza ki a közpénzt. És ez egy nagyon veszélyes helyzet, mert ez káros az etnikai magyarok számára is, és sajnos visszaüthet abban a helyzetben, amikor azt mondhatjuk, hogy valóban a szlovák-magyar visszályok is úgy visszaléptek. És ennek van egy furcsa mód, ennek van egy negatív oka is, hogy most más a közellenség. Mert most itt Szlovákiában, hát itt vannak a romák, és ugyanúgy, mint Magyarországon, már amikor a migránsok nem működnek, Szlovákiában ez sohasem működött, mert tulajdonképpen nem akartak jönni a migránsok, akkor itt a roma. És ez ilyen rövidlátó hozzáállás, hogy hát jó van, akkor most a szlovákokat sem fogjuk csepülni, és hát mert igen, mert Fico barátságos Orbánnal szemben, hisz nagyon sokat tanult tőle, Orbán határtalan inspiráció minden autokrata, kis autokratának Szlovákiában, de ez visszaüthet. Mert ha mi megengedjük, hogy egy olyan környezet alakuljon ki, ahol bárki közellenség lehet, és annak alapján, hogy most a közvélemény merre fog hajlani.
Előbb-utóbb a magyarokra is visszajuthat.
Persze.
Egyébként maga a magyar közösség az elmúlt 10 évben megosztottabb lett egymás között, Fidesz, nem Fidesz határvonalon,
persze,
mint egyébként úgy általában megszokott lenni a törésvonal az etnikai magyarok és a szlovákok között?
Azt hiszem, hogy igen. És nagyon aggódom emiatt. Aggódom emiatt azért, mert ez gyengíti a magyarság identitás tudatát. Mert ez teljesen átdobálja a definícióját annak, hogy hát mi alapján tudom meg magamról, hogy magyar vagyok-e még, vagy hogyan védjem a magyarságom. Hogyan büszkélkedjek vele, ha én nem úgy érzem, hogyha én kritikus akarok lenni azzal szemben, ha valaki elfojtja a szabad sajtót, vagy ha leépíti a demokratikus intézményeket, ha a liberális szóból egy káromkodást csinál.
Diplomás kommunisták, ugye? Nem tudom, hogy ezt hallottál
igen,
most.
Igen, és ez nagyon nehéz helyzet, és szomorú helyzet, és több etnikai magyart tol egy olyan helyzetbe, hogy hát ellenség. És hát mi nem akarunk ellenségek lenni. Tulajdonképpen, ha erről beszélek, csak a munkámat csinálom.
Múlt héten készítettem interjút Dajs Tamással, és amikor elmondtam neki, hogy én úgy gondolom, hogy én újságírást csinálok, akkor ő elmondta, hogy én szerintem egy aktivista vagyok, egy politikai aktivista vagyok, nagyon sok más magyar újságíróval nem lehet őket meggyőzni, meg jól felfogott érdekükben
mondják ezt. Nem, de ez tulajdonképpen azért van, és én ezt megértettem. Nemrégiben volt egy misszió Magyarországon, ezt több sajtószabadságvédő szervezet szervezte ezt a missziót, és mi több újságíróval is találkoztunk, de találkoztunk Kovács Zoltánnal is. És én rákérdeztem arra, hogy mennyire fogadja ő el azt, hogy a médiának egy hatalom ellenőrző szerepe is van. És tulajdonképpen abszolút tagadja ezt a szerepet a Fidesz. És ez egy hatalmas félreértés, mert igen, a médiának van egy olyan szerepe, hogy ha már senki más nem, ellenőrzi a hatalmat. Olyankor, amikor már az állami szervezetek nem képesek erre.
Na hát ezt hívják ők politikai aktivizmusnak.
De ez nem
ez az. Persze nyilvánvalóan ebben 100%-ig egyetértünk. Mi itt a stúdióban az a probléma, hogy pár száz kilométer odébb innen ezzel, ebben nem értenek velünk egyet. Térjünk át egy kicsit még itt az etnikai magyarságon belül arra, hogy 100 éves lesz Trianon. Uh-huh. Mennyire téma itt Szlovákiában? Készülne például a SME-ben erről egy cikksorozat akár, vagy akár a tévékben ezzel többet foglalkoznak-e?
Egyelőre nem. Valószínűleg azért is, mert most folyik a bírósági tárgyalás a Kuciak gyilkosság ügyében, választások, és én feltételezem, hogy ez lesz téma, de ez nem egy expozív téma most. És ennek egyik oka az, hogy...
Ez egyébként nem egy identitás meghatározó dolog itt Szlovákiában? Mert Magyarországon abszolút az.
Igen, de ez tulajdonképpen a politizált része az. És azt hiszem, hogy én nagyon remélem, hogyha ez téma is lesz, ez nem lesz felhasználva politikai célokra. És nekem ez a problémám jelenleg azzal, amit én olvasok a trianoni ünnepségekkel kapcsolatban, az állami szintű ünnepségekkel kapcsolatban, hogy ezt egy ilyen masszív politizálásra használják fel, ami szintén nagyon veszélyes, mert ha egy nemzet fel akarja mérni egy történelmi esemény súlyát, és hogy mit jelent, akkor ott ennek nem szabad, hogy valami köze legyen a politikához. Mert akkor minden 10 évben át fogjuk írni a történelem könyveket. És én nagyon remélem, hogy ez nem így lesz Szlovákiában. Egyelőre azért nem, és már ezt említettem, hogy a magyarság most nem téma, főleg azért nem, mert, és ez egy hatalmas paradox, hogy a egykori nacionalista párt, Andrej Danko, nem egyszer mondtad neki, Orbán Viktor egy példaképe, és Robert Fico, hát...
Teljes abszurd, egyébként, amikor ők közösen fotózkodnak.
Persze, tehát teljesen, mert ha visszagondolunk a Szlota az egykori SNS főnökének a kijelentéseire, hogy üljünk be tankokba, és romboljuk le Budapestet, hát ez ez egy nagyon szomorú kép, mert ők nem a nemzetiségi, vagy nem a tolerancia szintjén képesek egyetérteni.
Nem, közösen tudnak gyűlölni inkább ez a...
Közösen tudnak gyűlölni, és meg tudnak egyezni abban, hogyha mi olyan szignált küldünk ki Európa felé, hogy mi egy más európai identitást akarunk, és másfajta demokráciát akarunk csinálni, és hagyjátok, majd megcsináljuk úgy, ahogy nekünk tetszik, és nektek semmi közötök hozzá, mert igen, ez még mindig demokrácia, és ti gondolhatjátok, hogy nem az, mert eldeformáltuk, de nekünk jogunk van ehhez, és ezt akarjuk. És ebben próbál Orbán Viktor szövetségeseket keresni, és talált is ebben szövetségest Robert Ficóban és Andrej Dankóban. Ez a szomorú alapja annak, hogy most úgy tűnik, hogy idillikus a kapcsolat a magyar és a szlovák kormány között. Nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan fog ez fejlődni, vagy hogyan halad majd ez a választások után, és hát ha a magyar kormány masszívan fogja ünnepelni Trianont, hogy milyen reakciókat vált ez ki, de nagyon nem szeretném, hogyha ez teljesen fölösleges, a politizáláson keresztül teljesen fölösleges gyűlöletet váltana ki, mert az nem lenne jó egy ország számára sem.
Térjünk át egy kicsit a választásokra. Mennyire felfokozott most a hangulat Szlovákiában emiatt? Mert hogyha én 2 évvel ezelőtti magyar választásokra gondolok, akkor nyilván volt egy Fidesz, itt talán a Smer sok mindenben hasonlít a Fideszhez, hasonló révület is körbeveszi a Smert, mint a Fidesz, tehát nyilván vannak olyanok, akik akkor is a Smerre szavaznának, hogyha még ennél is nagyobb szemétségek derülnének ki a pártról, mint amik már kiderültek, meg hát aztán vannak olyanok, akik nagyon nem akarják őket. Mennyire megosztott a szlovák társadalom, mennyire folytogató a légkör, mert Magyarországon az volt.
Itt egy nagyon fontos különbséget szeretnék hangsúlyozni. Minket véd a proporcionális választási rendszer. Úgyhogy itt a politikai pártok együttműködésre vannak ítélve. Ami Magyarország hátránya, hogy tulajdonképpen többségi választási rendszer van. Szlovákiában van egy működő kritikus sajtó, amelyik még mindig vigyázba tudja állítani a politikusokat. Ez már nem a valóság Magyarországon, habár hozzá kell, hogy tegyem, hogy nagyon sok kritikus és jó investigatív újságírót ismerek, akiket nagyon tisztelek, és nagyon nehéz környezetben dolgoznak, és ezt el kell ismerni. És a maximumot csinálják. Úgyhogy nálunk tulajdonképpen ez a fő különbség. És mi tudjuk, hogy egy koalíciós kormány jön majd létre. Ami aggasztó, hogy itt is a diskurzus annyira agresszivizálódott. Pontosan azért, hogy a választók a legbazálisabb ösztöneire próbálnak appellálni. És a Smer cinikusan csak a túlélésre hajt. Mintha egy hatalmas orgián vennének részt, és nem lesz holnap. Nekik csak az a fontos, hogy megmaradjanak a hatalomban. És ezzel az elvakultsággal most ők legalizálják a neonáci pártot is. Mert hát...
Mármint Kotlebáékra gondolom.
Kotlebáékat. Mert tulajdonképpen ők lennének az egyetlenek, akik hajlandóak lennének együttműködni a Smerrel, ha például az Andrej Danko pártja nem kerül be a parlamentbe. És ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzetet teremt. A másik nagyon fontos dolog röviden, hogy a gyilkosság után annyi szenny került a felszínre, és annyi korrupció az állam minden szintjén, hogy nagyon sok választó ilyen anti-establishment érzésekkel szemed, ezt nem tudom most pontosan magyarul megmondani, de tulajdonképpen ilyen protest, harag, frusztráció hajtja őket. És ebből természetesen profitál a náci párt és a nem standard politikai pártok. És ez egy veszélyes helyzet, mert ezek nem hoznak semmi megoldást. Ezeknek nincs programjuk, ezek csak ilyen szlogánok és ilyen jelszavak szintjén terjesztik a gyűlöletet.
Az egyébként számít valamennyit? Bármennyire itt a szlovák közbeszédben az benne van, hogy Orbán Viktor nyíltan kiállt a Smer mellett, és azt mondta, hogy reméljük, hogy Péter Pellegrini majd győzelemre vezeti a csapatokat. Ez nem. Abszolút semennyire.
Nem, mert az, amit Orbán Viktor mond, ez nem annyira releváns a szlovák választónak. A magyar választónak lehet, de viszont a magyar választó, az etnikai magyar választó, az mindig szigorúan Smer ellenes volt. Úgyhogy valójában...
De tök mindegy, hogy is leszavaz a Hídra vagy az MKP-re tulajdonképpen.
Igen, és ezt nagyon fontos még elmondani, hogy Szlovákiában a magyar választó mindig prodemokratikus volt. Mindig a demokrácia, az európai irányultság, a nyugati típusú liberális demokrácia felé hajlott. És ez valahogy megtört most ezzel a megosztással, úgyhogy én magam is nagyon kíváncsi vagyok, és ez lesz valójában valószínűleg az első választás, ami nem juttat be egy magyar pártot a parlamentbe.
Arra számít, hogy se a Híd, se a...
Nem tudjuk. A Híd ilyen határeset, de a magyar összefogás és koalíció tulajdonképpen enyhén 3% fölött mozog, és a Híd enyhén 4% fölött. Úgyhogy nagyon nehéz ezt előre megmondani, hát lehet, hogy lesz egy ilyen utolsó pillanati, ilyen fellobbanás a magyar választóban, hogy hát azért mégiscsak akarjuk, hogy ott legyen egy magyar párt, de nehéz megmondani, hogy valójában bejut-e a Most Híd a parlamentben.
Szintén egyébként nálunk jelent meg egy cikk arról, hogy hát lehet, hogy a magyar választókat, az etnikai magyar választókat most már nem elégíti ki szimplán az, hogy van egy etnikai párt, ami engem képvisel, úgymond, hanem akarnak ennél többet is hallani, és ezért mondjuk elkezdenek más alapvetően szlovák pártok felé húzni.
Igen.
Van egy ilyen tendencia?
Persze, de ez a tendencia, ez az, amit megpróbáltam magyarázni, a jó magyar és a rossz magyar megosztást, hogy nagyon sok magyar tulajdonképpen egy normális, európai, társadalomban akar élni, ahol a demokrácia alapelvei működnek. És van egy bizonyosság, hogy a bíróság és a törvényrendszere működik. És ez nem egy etnikai kérdés. És szerintem, ha egy magyar párt nem képes ezt nyújtani a választónak, hanem így lavírozni fog az új identitás és az illiberális demokrácia és ilyen pártokon, akkor azt el fogja utasítani. És ez a nemű megosztás létezik most a magyar közösségben.
Végére hoztam egy játékot. Az lesz a dolog lényege, hogy én mondok egy-egy nevet, vagy egy pártot, és újságírói szempontból, ami a legelső, ami eszébe jut, azt kérem mondja el róla. Péter Pellegrini.
Bábú figura.
Ollánó.
Ilyen cirkuszi bohóc.
Bugár Béla.
Elfáradt.
MKP.
Orbán szolgálja.
Marian Kotleba.
Fasiszta.
Zaludi.
Kicsit csalódás.
Beszéljünk, ezt egy kicsit akkor fejtsük ki, miért csalódás az Aludi?
Azért, mert szerintem lekéstek a Momentumról. Szerintem későn döntötte el Andrej Kiska, hogy végül is belépe a politikába, és túl sokáig húzavonáskodtak a PS Spolu, a liberális párttal, hogy együtt alakítanak ki koalíciót, vagy nem. És ez megosztotta a választókat. Úgyhogy ezért volt az első reakcióm a csalódás.
SNS.
Elvérzés.
És a legvégén Paszpólu.
Nem tudom. Ez ilyen bizonytalan. Bizonytalan.
Mit gondol egyébként most tényleg egy Budapestről nézve, mi lenne Orbán Viktor rémálma, hogyha mi valósulna meg a jövő heti szlovákiai választásokon?
Egy liberális konzervatív koalíció, de demokratikus koalíció. Olyan tagokkal, akik valóban elutasítják a sorosozást, a migránsozást, és egy nyíltan, nagyon tisztán, pro-európai és egy európai vonalat fognak képviselni.
Van erre esély?
Én remélem, hogy igen. Remélem, hogy igen.
Beáta Balogova, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, Google Podcaston, illetve iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az Azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött témajavaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom, a viszonthallásra!